Pál második levele a korintusiakhoz, 11., 12. és 13. fejezet. A korintusi gyülekezetben egyes zsidó tanítók megkérdőjelezték Pál apostoli létjogosultságát, és Pál háta mögött megpróbálták az emberekre helyezni a törvényeskedés igáját. Pál szolgálatában a fő hangsúlyt éppen Isten kegyelme kapta. Voltak azonban olyanok, akik nem tudták elviselni Pál kegyelemről szóló tanítását, így azon munkálkodtak, hogy Pál apostolként hitelét veszítse az emberek előtt. Ezek az emberek törvényeskedtek a gyülekezetben, és kijelentették, hogy egy férfi nem keresztény mindaddig, amíg körül nem metélkedik, és meg nem tartja a mózesi törvényeket, tehát azt hirdették, hogy cselekedetek által van üdvösségünk. Pál elvetette ezt a tanítást. Ő azt hirdette, hogy kegyelemből hitáltal van üdvösségünk, mégpedig a Jézus Krisztusba vetett hitáltal. Egyesek tehát a korintusi gyülekezetben, annak érdekében, hogy saját pozíciójukat megerősítsék, arra törekedtek, hogy Pált a porba tiporják. Ne feledjük, hogy Pál volt az, aki létrehozta a gyülekezetet. Ő volt az az úttörő, aki hajlandó volt elmenni Korintusba, ebbe a nagyon is bűnös és pogány városba, hogy megoszta az emberekkel Jézus Krisztust és az ő evangéliumát, hogy az emberek megismerhessék őt. Ezek a tévtanítók azonban Pál lerombolására törekedtek, mert paraziták voltak. Pál távozása után szivárogtak be a gyülekezetbe, és különféle terheket kényszerítettek az emberekre, ugyanakkor igyekeztek hasznot húzni abból a munkából, amelyet Pál már elvégzett ott. Ezek az emberek azt állították magukról, hogy ők az igazi zsidók, Pál azonban nem az. Mivel ezek a korintusi gyülekezetben nagy sikerrel kérdőjelezték meg Pál szavahihetőségét, az apostol úgy érzi, hogy helyre kell állítsa a dolgokat. És milyen szomorú, hogy ebbe a helyzetbe került Pál, hiszen itt kénytelen válaszolni azokra a vádakra, amelyekkel egyesek az ő személyét érintik. Pál tehát így kezdi. Bár csak elviselnétek tőlem is egy kis esztelenséget. A dicsekvésre tehát esztelenségként utal, és azokkal a dolgokkal dicsekszik, amelyeket elviselt Krisztusért. Pál tehát rákényszerült, hogy dicsekedjen ezekkel a dolgokkal, de egyáltalán nem szívesen tette ezt. Mégis ebben az esetben ez szükséges volt, hiszen ezek a hamis tanítók úgy próbáltak előrejutni, hogy közben sárral dobálták Pált. Bár csak elviselnétek tőlem is egy kis esztelenséget, sőt, viseljetek el engem is. Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket. Mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Akkor tájt a házasságokat előre elrendezték. A szülők találkoztak, az egyiküknek volt egy gyönyörű lánya, a másikuknak egy jóképű fia, és elhatározták, hogy gyermekeik összeházasodnak. A házasságot először is az eljegyzés előzte meg. Ez már a gyermekek 3-4 éves korában is megtörténhetett. Tehát két egymással barátságban levő család úgy dönthetett, hogy gyermekeik felnőtt korukban össze fognak házasodni. Amikor a kislány és a kisfiú felnőtté váltak, és elérkezett a házasság ideje, egy évvel az esküvőt megelőzően egy újabb időszak következett a kapcsolatukban. Ekkor már teljes mértékben elkötelezték magukat a másik mellett, mint ahogyan azt a házasságban tesszük. Amikor egy pár belépett ebbe az egyéves időszakba, mindkét félnek nagyon komolyak voltak a szándékai. Ha ebben az időszakban mégis úgy döntöttek, hogy nem akarnak összeházasodni, bár még nem voltak házasok, mégis válással kellett ezt a kapcsolatot megszakítsák. Hozzá kell tennünk, hogy ha továbbra is együtt akartak maradni, akkor egy évvel később megtartották a mennyegzőt, és csak a mennyegzőt követően pecsételték meg a házasságukat úgy, hogy egymással háltak. Amikor Máriáról kiderült, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől, Mária és József már beléptek ebbe az egyéves időszakba, amely megelőzte a mennyegzőt. Ezért jelentett mindez nagyon komoly gondot József számára. Ez az időszak tehát egy évig tartott, és napjainkban nagyjából az eljegyzési időszaknak felel meg. Itt már a felek elkötelezik magukat egymás mellett, de házasságra még nem lépnek, kapcsolatukat még nem pecsételték meg. A zsidó szokások szerint a lakodalom 7 napig tartott, és azt követte utána a frigy megpecsételése. Pál tehát itt édesapaként szól, amikor azt mondja, hogy én eljegyeztelek titeket egy férfiúnak. Én vagyok a ti lelki értelemben vett édesapátok, hiszen ti az én szolgálatomon keresztül ismertétek meg Istent. Én tehát féltő szeretettel szeretlek benneteket, ahogy egy édesapa szereti a gyermekeit. Úgy tekintek rátok, mint saját gyermekeimre. A zsidóknál, miután az újdonsült feleség és férj egymással háltak, és így megpecsételték frigyüket, bizonyítékot kellett felmutassanak, amelyel igazolták, hogy a feleség szűzként lépett be a házasságba. Az édesapa pedig éveken át őrizte ezt a bizonyítékot, hogy bármikor igazolni tudja, hogy az ő lánya szűzként ment férjhez. Ez rendkívül fontos volt. Emlékszem, hogy egyszer hallottam egy olyan esetről Izraelben, hogy egy leányt saját családja ölt meg, mert szexuális kapcsolatot létesített egy fiatalemberrel úgy, hogy még nem volt annak a felesége, tehát a lány még egyedülállónak számított. Ezáltal nagy veszélybe került a család becsülete, a lánynak meg kellett halnia. A régi szokások értelmében ez nagyon komoly dolog volt. Pál tehát azt mondja, hogy én olyan vagyok, mintha édesapátok lennék, és féltő szeretettel szeretlek titeket. És minden vágyom az, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Nem akarom, hogy ezek a hamis tanítók hamis tanításaikkal megrontsanak benneteket. Nem akarom, hogy egy másik Jézust kezdjetek el követni, hogy egy másik evangéliumot tegyetek magatokévá. Én mindvégig arra törekedtem, hogy Jézus Krisztus tiszta evangéliumát hirdessem, és hogy benneteket is tisztának őrizzelek meg. Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Az angolban pedig azt írja, hogy attól az egyszerűségtől, amely Krisztusban van. És bizony nagyon nehéz megőrizni az evangélium egyszerűségét, mert mindig akadnak olyanok, akik szeretnék az üzenetet egy kicsit bonyolultabbá tenni. Hihetetlen, hogy a történelem során milyen sokféle módon próbálták az emberek bonyolultabbá tenni az evangéliumot. Emlékszem egyszer, hogy ellátogattam Jeruzsálembe, és ott az óvárosban éppen az egyik árussal beszélgettünk, amikor egyszer csak egy nagy dübörgésre lettem figyelmes, és amikor megfordultam, láttam, hogy valaki hatalmas dübörgő léptekkel közeledik. A közeledő ember hihetetlenül komolynak tűnt, és félelmetesen és méltóságteljesen közeledett öblös léptekkel. Fekete palástja volt, nagy piros szöveg volt a fején, és aranybotot tartott a kezében. Végigmasírozott Jeruzsálem szűk utcácskáján, a botja folyamatosan kopogott a köveken. És az ember nem volt egyedül. Más férfiak is követték őt ugyanolyan palásban, ugyanolyan szigorú, méltóságteljes arckifejezéssel, szinte egy emberként meneteltek a bot diktált a ritmus szerint. A templomba igyekeztek, hogy megtartsák a misét. Az árus pedig rám nézett, és csak annyit mondott. Hát ott mennek a keresztények ma reggel is a templomba. Bizony meglehetősen félelmetes, tekintélyt parancsoló emberek voltak, ahogy ott meneteltek egymás mögött. És bennem is az fogalmazódott meg, hogy ha erről szólna a kereszténység, ez nekem se kellene. Olyan bonyolulttá tették az egészet, és maguk is azt kommunikálják a világ felé, hogy csak ilyen bonyolult módon lehet Krisztus elé járulni. Ezért írja Pál, hogy én féltelek benneteket Isten féltő szeretetével, és tiszta szűzként szeretnélek benneteket odaállítani Krisztus elé, és félek, hogy megfosztanak titeket attól az egyszerűségtől, ami Krisztusban van. Abban a pillanatban, hogy vallási rendszereket teremtünk, és hierarchiákat hozunk létre, azt azért tesszük, mert mindenkinek meg akarjuk mutatni azt, hogy jobbak vagyunk másoknál. Én például olyan palástot viselek, amelyet senki más, és ez egyértelműen kommunikálja mindenki felé, hogy fölöttük állok a hierarchiában. És persze szeretném, ha mindenki tudná, hogy milyen fontos vagyok, és milyen istenfélő. Tehát rendszereket és hierarchiákat állítunk fel, és szépen lassan egyre távolabb kerülünk attól az egyszerűségtől, ami Krisztusban van. Ó, mennyire szeretem én az óvit! Annyira szeretek beülni egy óvodai foglalkozásra, és hallgatni, ahogy a gyermekek beszélnek Istenről. Olyan egyszerű az ő hitük. Olyan egyszerű és nyílt az ő szeretetük annak ellenére, hogy teológiai tudásuk még nem tökéletes. Emlékszem az óvodában az első órán, amikor megszólalt a hangszóró, és egy hang hallatszott, amely azt mondta, figyelem, figyelem! Az egyik kisgyerek felnézett, és azt kérdezte. Most Isten szól? Mennyire szeretem azt az egyszerűséget, amit a gyermekekben találunk. Hálás vagyok, hogy Isten engem is egyszerű embernek teremte. Pál tehát féltette a korintusi gyülekezetet, aggódott amiatt, hogy egyesek mindenféle szabályokat helyeznek az ottani hívők vállára. Itt voltak ezek a csodálatos fiatal hívők Korintusban, akik szerették Jézus Krisztust, ő benne bíztak, ő benne hittek, és mentek előre Istennel. Ekkor megjelentek ezek a hamis tanítók, akik különféle szabályokkal próbálták leterhelni őket, és megpróbálták őket megfosztani attól az egyszerűségtől, amely Krisztusban van. Mert ha valaki oda megy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. Ami a más Jézust, más lelket, más evangéliumot illeti, el kell mondanunk, hogy vannak olyanok, akik fogták a jól ismert kifejezéseket, de kissé átdefiniálták őket, hogy ezzel összezavarják az embereket és megtévesszék őket. Példának okáért a mormonokat említhetnénk, akik szintén beszélnek Jézus Krisztusba vetett hitről. Ők is hiszik, hogy Jézus Krisztus Isten fia, hogy meghalt bűneinkért, és hogy ő a megváltó. Első hallásra hajlamosak lennénk azt mondani, hogy igen, mi ugyanabban hiszünk, mint a mormonok. Csak hogy az a Jézus, akiben ők hisznek, állítólag Lucifer testvére. Ezen kívül ők azt is hiszik, hogy amikor Isten a világ megváltásának tervén gondolkodott, egy tanácsot hívott össze, ahol Lucifer is megjelent, és ő is előállt az ő megváltás tervével. Sőt, a tanács előtt felszólalt az ő testvére, Jézus is, neki szintén volt egy terve arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne megváltani a világot. Az atya végül Jézus elképzelését támogatta, ennek hallatán azonban Lucifer annyira feldühödött, hogy attól kezdve azon igyekezett, hogy tönkretegye Jézus megváltó munkáját. A mormonok a templomukban gyakran eljátszák Isten tiszteleteiken egy színdarab formájában, hogy hogyan veszekedik Jézus és Lucifer a világ megváltásának terve miatt. A Biblia azonban nem erről a Jézusról beszél. Az a Jézus, akit a Biblia hirdet, Isten egyszülött fia. Láthatjuk tehát, hogy mások is megemlítik Jézus nevét, mint például a mormonok, a kérdés azonban az, hogy milyen Jézust emlegetnek ők. És hasonlóképpen sokan emlegetik Istent is. De vajon az az Isten, akiről ők beszélnek, a Biblia Istene? Amikor te Istenről beszélsz, nem Ádámra utalsz? Érdekes, hogy Brigham Young, aki szintén a mormon vallás neves képviselője volt, azt állította Ádámról, hogy ő az egyetlen Isten, akivel mi kapcsolatba kerülünk. Azt azért ezen a ponton mindenképpen el kell mondanom, hogy a mormonok napjainkban már tagadják Brigham Young Ádám Isten elméletét. Ahhoz az elképzeléshez azonban mind a mai napig ragaszkodnak, hogy Jézus Lucifer testvére. A mormon vallás képviselői azonban nem tudatosítják, hogy amikor Brigham Young kijelentette azt, hogy Ádám Isten, ő az alapvető mormon tanítások fényében vonta le ezt a következtetést. Hiszen mi a mormonok célja? Ha te mormonként hűséges vagy, és a mormon egyházba házasodsz, és mindvégig megmaradsz hűséges mormonnak, akkor te és a feleséged is egy napon istenekké váltok, lesz saját bolygótok, és az utódokkal betölthetitek majd az egész bolygót, amelyet ti irányítotok, ott ti lesztek az istenek, mi pedig a többi kedves ember, a ti angyalaitok leszünk, és benneteket szolgálunk majd, és gondoskodunk arról, hogy minden a lehető legnagyobb rendben történjen. A mormonok tehát azt tanítják, hogy egy napon istenekké válhatunk. De vizsgáljuk csak meg, hogy mindezek alapján Brigham Young hogyan juthatott el erre az elképzelésre, hogy Ádám is egy isten. Úgyhogy ő azt kérdezte, hogy mi okunk van azt feltételezni, hogy Ádámmal és Évával kezdődött minden. Mi van akkor, ha Ádám is egy hűséges mormon volt, valahol egy másik bolygón, aztán eljött az egyik feleségével, Évával, és elkezdték benépesíteni a földet. Brigham Young tehát fogta a mormonok tanítását, és hátralépett egy lépést, nem előre, és így jutott erre a következtetésre. Nagyon érdekes, mert a mormonok vérlázítónak találják azt az elképzelést, hogy Ádám egy isten. Pedig a saját tanításuk alapján lehet eljutni erre a következtetésre, mert a mormonok elképzelése szerint mindnyájan, akik hűséges mormonok vagyunk, egy napon istenné válhatunk. Nekem úgy rémlik, hogy valaki már korábban eljött ezzel az elképzeléssel, másoknak is mondták már ezt jó pár évvel ezelőtt, hogy olyanokká válhatnak, mint az isten, ha esznek a tiltott fa gyümölcséből. A hamis tanítók tehát szépen óvatosan próbálták félrevezetni Isten gyermekeit, és megfosztani őket attól az egyszerűségtől, ami az övék volt Krisztusban. Az ötös versben ezt írja Pál. Pedig úgy gondolom, hogy semmivel sem vagyok alávalóbb a legfőbb apostoloknál. Egyesek ugye azt híresztelték Pálról, hogy szánalmas a beszéde, és hogy ő maga is egy alávaló, szánalmas alak. Ha iskolázatlan vagyok is az ékes szólásban, az ismeretben nem. Különben is nyíltan álltunk előttetek minden tekintetben. Pál tehát azt mondja, hogy nekem nincs rejtegetni valóm. Nem is próbáltam semmit rejtegetni előletek, nem próbáltam alakoskodni vagy kétszínűsködni. Vagy talán bűnt követtem el, amikor megaláztam önmagamat, hogy ti felmagasztaltassatok, mert ingyen hirdettem nektek az Isten evangéliumát? Pál tehát azt mondja a korintusiaknak, én nem úgy jöttem hozzátok, mint egy kapitány, aki mindenkinek csak parancsolgat, és mindenkit lenyűgöz ékes szólásával. Azt mondja, hogy én szolgálóként jöttem közétek, és mindezt tudatosan tettem, nem magasztaltam fel önmagamat közöttetek. Vagy talán bűnt követtem el, mikor megaláztam önmagamat, hogy ti felmagasztaltassatok, mert ingyen hirdettem nektek az Isten evangéliumát. Tudnunk kell, hogy amikor Pál Korintusban szolgált, nem fogadott el adományokat a gyülekezet tagjaitól, nem engedte, hogy a gyülekezet támogassa őt anyagilag. Pált akkoriban a Filippi gyülekezet támogatta, az ottani hívők küldtek neki adományokat. Amikor pedig pénzre volt szüksége, munkába állt és sátrakat készített, hogy szükségleteiről gondoskodjon. Pál tehát azt próbálja megértetni a korintusiakkal, hogy csak azért, mert nem fogadott el tőlük pénzt, ez nem azt jelenti, hogy arra törekedett, hogy becsapja őket. Azokkal az emberekkel ellentétben, akik rágalmazták Pált a korintusi gyülekezetben. Ők bizony arra törekedtek, hogy kiszipolyozzák a korintusi hívőket, és hogy anyagi hasznot húzzanak belőlük. Pál így folytatja. Más gyülekezeteket fosztottam ki, amikor támogatást fogadtam el tőlük a nálatok végzendő szolgálatra. Persze Pál ezt nem szó szerint érti. Arról van itt szó, hogy más gyülekezetek támogatták Pált adományaikkal, amikor Korintusban szolgált. Amikor pedig nálatok voltam és hiányt szenvedtem, nem terheltem meg senkit, mert hiányomat a Makedóniából jött testvérek pótolták, és attól, hogy én terhetekre legyek, mindenben tartózkodtam, és tartózkodni fogok. Amilyen bizonyos, hogy Krisztus igazsága van bennem, olyan bizonyos, hogy ettől a dicsekvésemtől Akhája vidékén sem fognak megfosztani. Pál tehát azt mondja, hogy egyszerűen nem mondhatjátok azt, hogy én úgy érkeztem Korintusba, hogy próbáltam bennetek lelkiismeretfurdalást támasztani, és próbáltalak volna arra indítani benneteket, hogy segítsetek szorult helyzetemben. Nem mondhatjátok tehát, hogy én azért mentem Korintusba, hogy kifosszalak benneteket, és hogy hasznot húzzak belőletek, hiszen én semmiféle támogatást nem fogadtam el tőletek. Miért? Mert nem szeretlek titeket. Isten jól tudja azt. De amit teszek, azt ezután is tenni fogom, hogy elvegyem az alkalmat azoktól, akik arra keresnek alkalmat, hogy amivel dicsekednek, abban olyanoknak bizonyuljanak, mint amilyenek mi is vagyunk. Más szóval Pál azt mondja, hogy én megtettem, amit meg kellett tennem, és most szeretném látni azokat, akik ellenem vannak, hogy megteszik-e ugyanezt. Valóban olyan menő apostolok-e, mint ahogyan azt állítják? Akkor tegyék ők is azt, amit én tettem. Ők se fogadjanak el tőletek semmit, ahogy én sem fogadtam el. És akkor majd meglátjuk, mennyi időt hajlandók még közöttetek eltölteni úgy, hogy ti nem támogatjátok őket. Akkor majd megmutatkozik az, hogy igaz szeretettel szeretnek-e benneteket. Ez majd akkor válik nyilvánvalóvá, amikor már nem támogatjátok őket. Mert az ilyenek álapostolok, csaló munkások, akik elváltoztatják magukat, mintha Krisztus apostolai lennének. Nem is csoda, mert maga a sátán is elváltoztatja magát, mintha a világosság angyala volna. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is elváltoztatják magukat, mintha az igazság szolgái lennének. De végük olyan lesz, mint amilyet cselekedeteik szerint érdemelnek. Jönnek tehát ezek az emberek, és nagyon istenfélőnek, lelkinek tettetik magukat. Pál azt írja, hogy ezek az emberek álapostolok, csaló munkások, de ez nem csoda, hiszen maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Megint csak azt mondom, senki se tartson esztelennek, ha pedig mégis annak gondoltok, akkor esztelenként is fogadjatok el, hogy egy kissé én is dicsekedhessem. Mintha Pál azt mondaná, hogy ti kényszerítettetek ebbe a helyzetbe, és rákényszerítettetek arra, hogy dicsekedjem, úgyhogy most ezt teszem. Amit mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem szinte esztelenül, a dicsekvésnek ezzel a merészségével. Mint hogy sokan dicsekednek test szerint, én is dicsekedni fogok. Hiszen ti okosak vagytok. Pál most megfogta őket. Azt mondja, hogy ti olyan okosak vagytok. Pedig ezek az emberek megtévesztettek benneteket, ti mégis olyan okosnak tartjátok magatokat. Hiszen ti okosak vagytok, és szívesen eltűritek az eszteleneket. Mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki élősködik rajtatok, ha valaki zsákmányul ejt titeket, ha valaki hatalmaskodik rajtatok, ha valaki arcul üt benneteket. Azt mondja nekik Pál, hogy mivel eltűritek ezt, nagyon sikeresen megtévesztettek benneteket. Szégyenkezéssel szólok, minthogy ehhez mi gyengék voltunk. De ha valaki merész valamiben, esztelenül szólok. Merész vagyok én is. Héberek ők? Én is. Izraeliták? Én is. Ábrahám utódai? Én is. Krisztus szolgái? Esztelenül szólok. Én még inkább. Hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelembe. Zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján, 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és vesződtségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjúságban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezen kívül még ott van naponkénti zaklatásom az összes gyülekezet gondja miatt. Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen? Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is? Ha dicsekednem kell, gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Az Úr Jézus Istene is Atya, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. Damaszkuszban Arétász király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogjanak engem. Ablakon át kosárban eresztettek le a falon, és megmenekültem a kezéből. Már ebből a felsorolásból is láthatjuk, hogy az apostolok cselekedetei nem számol be mindenről teljes részletességgel. Pál ezt a levelet a korintusiaknak Efezusból írta, abban az időszakban, amelyet az apostolok cselekedeteinek 19. fejezete tartalmaz. A 19. fejezethez érve a felsorolt megpróbáltatások közül mindössze 3 történt meg Pállal. Pedig az itt található lista alapján Pálnak sokkal több megpróbáltatásban volt része, mint amit lejegyeztek ott. Látjuk tehát, hogy az apostolok cselekedetei semmiképpen sem élt a teljesség igényével, inkább csak kiemelt bizonyos momentumokat. Pál itt a korintusiakhoz írt 2. levelében egy kicsit többet elárul azokról a dolgokról, amelyeken keresztül ment. A lisztrai megkövezéséről az apcsel is beszámol. És gondoljunk csak bele, hogy mi mindenen ment keresztül ez az ember, hogy olyanokkal oszthassa meg az evangéliumot, akik azt még soha nem hallották. Én nagyon szeretem Pált, és ő lesz az első ember, akit megkeresek a mennyben. Nem azt tervezem, hogy odarohanok hozzá és bemutatkozom neki, hanem csak megkeresem, és ott állok majd a közelében, és csak hallgatom majd, amit mond. Nagyon szeretnék már vele találkozni, nekem ő az egyik példaképem, bár azért én még nagyon-nagyon messze vagyok Páltól. Nem lehet bennünket egy napon említeni. Milyen odaszánt volt Pál, és most rákényszerült arra, hogy megossza mindezeket másokkal. És ha nem kényszerült volna erre, lehet, hogy soha nem értesültünk volna ezekről a megpróbáltatásairól. Pál tehát arra kényszerült, hogy beszéljen ezekről a dolgokról a hamis tanítók miatt, akik sárral dobálták őt. És ezért mondja azt, hogy ha már erről van szó, akkor én félkézzel megverlek mindannyiótokat ezen a területen, hiszen nézzétek csak, mennyit szenvedtem. Dicsekednem kell, ha bár nem használ. Rátérek ezért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban, 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e nem tudom, csak Isten tudja, elragadtatott a 3. égig. Hallottam már olyan tanítókat, akik úgy magyarázták ezt, hogy Pálnak egy testen kívüli megtapasztalásban volt része. Én erre csak azt tudom mondani, hogy érdekes, hogy ezek a tanítók ezt teljes bizonyossággal állítják, mikor maga Pál is azt mondja, hogy nem tudom, hogy testben-e vagy testen kívül volt-e, csak az Isten tudja. Pedig Pál volt az, aki ezt megtapasztalta. Ha időben 14 évet visszamegyünk, akkor Pált abban az időszakban találjuk, amikor Lisztrában megkövezték. Elképzelhető tehát, hogy Pál itt arról számol be, amit megkövezése során megtapasztalt. Emlékezzünk csak vissza, hogy Lisztrában megkövezték Pált, azután kivonszolták a városon kívülre, mert azt gondolták, hogy meghalt, és ott álltak körülötte a barátai is, és siratták őt. Azok, akik megkövezték Pált, már éppen hazafelé tartottak, hiszen biztosak voltak abban, hogy meghalt. A barátai pedig ott álltak körülötte, és siratták őt. És akkor egyszer csak Pál kinyitotta a szemét, szépen felszedelőzködött, és azt mondta. Hát akkor gyerünk, menjünk vissza, és hirdessük tovább az evangéliumot. A többiek pedig csak néztek rá, hogy ez az ember megőrült. Természetesen az is lehetséges, hogy Pált valóban halálra kövezték, meghalt, és a lelke azon a ponton felment a mennybe. És bizony elképzelhető, hogy ebben az ige részben, itt a 2. Korintus 12-ben, Pál arról ír, ami vele akkor a megkövezése napján történt, amelyre hozzávetőlegesen 14 évvel korábban került sor. Pál tehát azt mondja, én ismertem egy ember 14 évvel ezelőtt, aki elragadtatott a 3. égig, de nem tudom, hogy testben-e vagy testen kívül, vagyis nem tudom, hogy élte vagy halott volt. Pál ezzel azt akarja mondani, hogy az is elképzelhető, hogy meghaltam, azt tudom csak, hogy a lelkem a mennyben volt. Azt nem tudom, hogy valóban meghaltam-e, vagy életben voltam. Azt azonban tudom, hogy a lelkem a mennyben volt. Elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Mindez azt mutatja, hogy halálunk pillanatában a hívők lelke a mennybe kerül. Hangsúlyozom tehát még egyszer, hogy mit mond Pál. Azt mondja, hogy testben-e, vagy testen kívül-e nem tudom, csak az Isten tudja. De ez az ember elragadtatott a 3. égig. Pál tehát azt mondja, csak azt tudom, hogy ott volt a lelkem a mennyben Istennél, és utána hozzáteszi, hogy elragadtatott a paradicsomba. Emlékezzünk csak, mit mondott Jézus az egyik bűnözőnek a kereszten. Még ma velem leszel a paradicsomban. És vissza Pálhoz, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Vagyis szó szerint bűncselekményt követne el az, aki azt elmondaná. Az apostol azt mondja, hogy nincsen szó arra, amit ő akkor ott átélt. Olvastam egyszer egy kislányról, aki vak volt, de volt esélye arra, hogy láthasson, ezért egy egészen kiváló orvos operációk sorozatát végezte el rajta. Végül, amikor elérkezett a kötés eltávolításának ideje, a kötést nagyon óvatosan, szépen lassan távolították el, hogy a szemideget ne érhesse egyszerre túl sok fény. Végül, amikor az utolsó kötést is eltávolították, és a kislány ott ült édesanyja ölében, életében először látta az anyukája arcát és az orvosok arcát is. A kislány körülnézett, aztán felkelt, odasétált az ablakhoz, és az ablakon át látta a zöldelő füvet, a kéklő eget, a virágokat, a fákat és a gyermekeket, amint játszanak. Ekkor a kislány keserves sírásra fakadt, visszarohant az anyukájához, és ott zokogott az ölében. Az anyuka pedig rémülten kérdezte, mi baj van, kislányom? Ő pedig csak azt mondta, ó, mami, hát miért nem mondtad, hogy ez ennyire gyönyörű? Csillagom, én megpróbáltam, de nagyon nehéz mindezt szavakba önteni. És én is úgy vélem, hogy a mennyben, amikor oda megyünk Pálhoz, mi is azt mondjuk majd neki. Pál, hát miért nem mondtad, hogy ez ilyen gyönyörű? Pál pedig azt válaszolja majd. Azért, mert mondtam, hogy a szépségét nem lehet szavakba önteni, és vétek lenne meg is próbálni. Amikor egy hívőt gyászolunk, azért siratjuk, mert nem igazán értjük, hogy milyen a menny. Arra gondolunk, hogy milyen szörnyű, hogy ilyen korán meghalt, hiszen előtte volt még az egész élet. Ó, még milyen fiatal volt, micsoda tragédia! Én pedig azt mondom, hogy micsoda áldás, hogy nem kellett végigmennie ezen a nehézségekkel teli életen. Ha igazán megértenénk, hogy milyen dicsőséges a menny, akkor nem az elhunytat siratnánk, hanem saját magunkat, mégpedig azért, mert nekünk még itt kell élnünk ebben a világban. Őket azonban, akik a mennyben vannak, ostobaság lenne siratni. Pál tehát így folytatja. Elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Pál tehát azt mondja, hogy nem akarom, hogy engem nagynak tartsatok. Ne gondoljátok, hogy azért, mert Isten mindezeket a dolgokat megcselekedte az életemben, attól én most már különleges vagyok. Pál nem azért osztja meg ezeket a korintusiakkal, hogy önmagát felmagasztalja, hanem azért, mert kénytelen megvédeni saját álláspontját azokkal szemben, akik az általa hirdetett igazságot megkérdőjelezték. Pál később hozzáteszi, hogy megmondom, hogy mivel dicsekszem. Az erőtlenségeimmel dicsekszem én, mondja a 9-es versben. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magam, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Pál tehát azt mondja, hogy egy tövis adatott a testébe. Az eredetiben szereplő kifejezés magyar megfelelője pedig egy pózna vagy egy sátorrúd lenne itt. Amikor a vándornépek letáboroztak egy adott helyen és felverték a sátraikat, érdekes módon ez az asszonyok feladata volt, a férfiak nem is tudták, hogyan kell felverni a sátrat. Az asszonyok feladata volt a sátrak lebontása is, és ők voltak azok, akik vitték a sátrat, amikor a férfi úgy döntött, hogy tovább indulnak. És a férfi határozta meg azt is, hogy hol verjék fel a sátrat. Kint a pusztában gyakran nagyon erős szél fújt, ezért sátorpóznákra volt szükség, amelyekkel jól a földhöz erősítették a sátrakat, hogy ne vigye el őket a szél. És Pál egy ilyen póznára utal, amikor azt mondja, hogy egy pózna volt a testében. Nem is igazán egy tövis, ami csak egy pici fájdalmat okoz, hanem egy cölöp, tehát nagyon komoly dologról lehetett itt szó. Vegyük észre, hogy Pál nagyon érdekesen fogalmaz. Azt mondja, hogy tövis adatott a testemben. Ezt akkor még Pál nem tudta biztosan, de amikor imádkozott és kérte Istent, hogy vegye el, rádöbbent arra, hogy ez a tövis adatott neki. Azt is le kell szögeznünk, hogy az ige és maga Pál sem árulja el nekünk, hogy az a tövis, ami neki adatott, mit is jelent pontosan. És úgy gondolom, hogy az ige szándékosan nem árulja el ezt nekünk. Természetesen találgatni lehet, és erre vonatkozóan is különféle elképzelések vannak. Egyesek szerint valamiféle Ázsiában honos betegsége lehetett, ami miatt Pál nagyon szörnyű látványt nyújtott. Mások szerint mocsárlázban szenvedett, amelynek egy Ázsiára jellemző különleges fajtája egy időre teljesen ledöntötte Pált a lábáról, és amely nyomán állandóan migrénes fejfájásai voltak. Pál töviseire nézve tehát számos elképzelés létezik, az igazság azonban az, hogy nem tudhatjuk pontosan, mert az ige nem árulja lesz nekünk. És én úgy vélem, hogy ha az ige hallgatásba burkolózik valamivel kapcsolatban, akkor jobb, ha mi is ezt tesszük. Én hiszem, hogy Isten szándékosan nem hozta tudomásunkra, hogy mit is jelentett ez a tövis, amely Pál testébe adatott, mert így mindegyikünk, akinek bármiféle tövis adatott, nagyon is át tudja érezni Pál helyzetét. Ha pontosan tudnánk, hogy milyen tövisről van szó, önkéntelenül is azt gondolnánk, a mi helyzetünk más, a kettőnek semmi köze egymáshoz. Esetleg azt mondanánk, hogy Pál az teljesen más. Ott Isten ezt megesztette, de ez ránk nem vonatkozik. Így azonban mindannyian, akik valamiféle tövissel küszködünk, bele tudjuk képzelni magunkat Pál helyzetébe. Pál tehát azt írja, hogy egy tövis adatott a testébe a sátán angyala, hogy gyötörje őt, hogy el ne bizakodjon. Pál tehát felismeri azt, hogy ez a tövis adatott neki, és hogy ezzel Istennek célja volt, mivel ő engedte ezt meg az életében. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el azt tőlem, mondja Pál a tövisre utalva. És vegyük észre, hogy az Urat kéri, hogy vegye el a tövist, ami neki Istentől adatott. De ő, vagyis Isten, ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Pál tehát a lélek által teljesen másképpen tudott már tekinteni erre a tövisre. Eleinte azért imádkozott, hogy Isten szabadítsa meg ettől a tövistől, később azonban már nem ezért imádkozott, és azt tudta mondani a 9. vers második felében, hogy legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem. Tehát már dicsekedni tudott ezzel a tövissel. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért örömöm van a Krisztusért vállalt erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Miért? Mert olyankor Isten erejét tapasztalhatta meg. Pál tehát a végén már így tekintett a tövisre, pedig Istentől nem azt a választ kapta, amire számított. Isten mindenek felett való, és nem kötelessége megválaszolni az imáimat. Isten nem egy szellem a palackban, és nem is aranyhal, amely teljesíti három kívánságomat. Isten nem azért van, hogy rábólincson a követeléseimre. Nem én irányítom a világegyetem működését, és ha egy kicsit is bölcs vagyok, arra sem törekszem majd, hogy saját életemet irányítsam. Inkább rávízom az életemet, és inkább arra kérem őt, hogy vezessen, és hogy ő mutasson utat. Ostoba ember az, aki Isten próbálja irányítani, és azt követeli tőle, hogy fejet hajtson az ember akarata és követelései előtt. Mit tudhatom én, hogy mit kéne tenni? Ugyan mennyit értek én abból, ami körülöttem történik? Hiszen én a teljes képnek mindössze elenyésző százalékát láthatom, mert csak egy ember vagyok. És bizony volt már példa az életemben arra, hogy rosszul mértem fel egy helyzetet, mert nem ismertem a teljes igazságot. Amikor később kiderült a teljes igazság, nagyon szégyeltem magam. Véges értelemmel is igencsak szűkös információkkal rendelkezem, de azért mégiscsak azt mondom Istennek. Istenem, azt szeretném, ha ezt meg ezt megtennéd, és ha azt akarod, hogy továbbra is szolgáljalak téged, akkor melegen ajánlom, hogy mindezeket tedd is meg, mert ha ezt nem teszed meg, akkor én már többé nem hiszek benne. Gyakran így próbáljuk Istent sarokba szorítani, és rá akarjuk kényszeríteni a saját akaratunkat. Pál imádkozott Istenhez a tövissel kapcsolatban, amely a testébe adatott. Isten pedig válaszolt az imájára. Hozzá kell tennünk, hogy Pál nem azt a választ kapta Istentől, amire számított. És ez gyakran van így. Isten nem mindig adja meg nekünk azt, amit tőle kérünk, azért, mert valami jobbat tartogat a számunkra. És mi jobbat tartogatott Isten Pál számára? Egy mélyebb kinyilatkoztatást Istenről. Isten azt mondja Pálnak. Pál, teljesen mindegy, hogy min mész keresztül, az én kegyelmem elég neked, én átviszlek mindenen. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Istennek ez a kinyilatkoztatása megváltoztatta Pál hozzáállását a testében levő tövishez. Pál nem kezdett el panaszkodni, nem kezdte el tovább kérlelni az Urat, hogy szabadítsa meg őt a tövistől, hanem elhatározta, hogy dicsekedni fog vele, mert felismerte, hogy a tövis által még mélyebb kapcsolatba kerülhet Istennel, és még inkább megtapasztalhatja a hatalmát úgy, ahogy arra a korábbiakban még nem volt példa. Pál tehát azt mondja, hogy ez a tövis a sátán angyala, amely gyötör engem, de Isten ezt a tövist eszközként használja az életemben, hogy még nagyobb mértékben megtapasztalhassam a hatalmát, úgyhogy most már ezzel a tövissel dicsekszem. Dicsekszem erőtlenségeimmel, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Pálnak tehát megváltozott a hozzáállása, ahogy imádkozott a tövissel kapcsolatban. És sokszor ez a legcsodálatosabb válasz az imánka, és ez az imádság eredménye. Sokszor azt találjuk, hogy nem úgy válaszol Isten az imánkra, hogy kiragadt bennünket szorult helyzetünkből, hanem hogy hűségesen átvisz bennünket azon a helyzeten, és mi győzedelmeskedhetünk. Hatalmas bizonyságtétel az, amikor Istennel megyek át a megpróbáltatásokon, úgy, hogy közben végig a győzelmet ünnepelhetem a szívemben. Hatalmasabb bizonyságtétel ez, mint az, amikor Istent esetleg arra kényszerítem, hogy jöjjön és ragadjon ki engem ebből a helyzetből, és mentsen meg. Esztelenné lettem, írja Pál, ti kényszerítettetek rá. Nektek kellett volna ugyanis engem ajánlanatok, hiszen semmivel nem voltam alábbvaló a legfőbb apostoloknál, ha semmi vagyok is. Ez nagyon érdekes. Pál tehát azt mondja, hogy semmivel sem voltam alávalóbb a legfőbb apostoloknál, ha semmi vagyok is. És bárcsak mi is felismernénk ezt. Mindannyian senkik vagyunk, és bizony veszélyes vizekre evezünk abban a pillanatban, ha önmagunkat kezdjük valakinek tartani. Isten Pálnak is azt mondja, elég neked az én kegyelmem. Mindaz tehát, amit Isten tesz értünk, az ő kegyelméből fakad. Nem azért teszi, mert mi megérdemeljük, hanem azért, mert szeret bennünket, és mert ő jó. Egyikünk sem érdemli meg az ő kegyelmét, de mindannyian megtapasztalhatjuk azt. Apostolságom ismertető jegyei a teljes álhatatosságban, a jelekben, csodákban és isteni erőkben nyilvánultak meg közöttetek. Pál tehát kijelenti itt, hogy az apostolság egyik jele a csodák ajándéka. Jeleket, csodákat és isteni erőt említ. Abban az időben ezek az apostolok ismertető jelei voltak, és többek között ezek alapján ismerték fel azt, hogy valaki apostol-e vagy sem. Mert mi az, amiben a többi gyülekezethez képest hátrányba kerültetek, ha csak az nem, hogy én magam nem voltam terhetekre? Bocsássátok meg nekem ezt az igazságtalanságot. Pál azt mondja, hogy csak egyben más a korintusi gyülekezet, abban, hogy nem támogatták Pált. Íme, most kész vagyok harmadszor is elmenni hozzátok, és nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tietek, hanem titeket, magatokat kereslek. És ez csodálatos. Pál tehát azt mondja, hogy nem azért vagyok itt, mert szeretnék rajtatok meggazdagodni, hanem azért, mert szeretlek benneteket. Nem az értéktárgyaitokra vágyok, hanem rátok, engem ti érdekeltek. Mert nem a gyermekek tartoznak gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Édesapaként tehát nekem kéne gyűjtögetnem a gyermekeim részére, mert az a helyes, ha a gyermekeim örökölnek utánam, nem pedig fordítva. Az én gyermekeim is jól ismerik ezt az igerészt, és nagy előszeretettel alkalmazzák is ezt a gyakorlatban. Néha jönnek és a segítségemet kérik, és én nagyon szeretem ezt. Én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, és magamat is feláldozom a ti lelketekért. Ha én titeket ennyire szeretlek, ti kevésbé szerettek engem? Ám legyen, én nem voltam terhetekre, de ravasz ember lévén csellel fogtalak meg titeket. Vagy valamelyik küldöttem révén csaltalak meg titeket? Megkértem Tituszt, és vele együtt küldtem el azt a testvért is. Csak nem Titus csalt meg titeket. Nem ugyanazon lélek szerint jártunk? Nem ugyanazokon a nyomokon? Régóta azt gondoljátok, hogy védjük magunkat előttetek. Mi azonban Isten szín előtt Krisztusban beszélünk, mindezt pedig szeretteim a ti épülésetekre. Pál tehát itt arra kéri a korintusiakat, hogy vegyék észre, hogy mindaz, amit tesznek, azt a korintusiak épülésére teszik. Létezik egy nagyon fontos alapelv a szolgálattal kapcsolatban, amit azonban sokan nem tudatosítanak. Tudjátok, sokan jönnek ide Costa Mesába a világ minden sarkából, hogy megfejtsék a Calvary Chapel gyülekezet titkát. Látni akarják, hogy mi a mi gyülekezetünk titka, hogy utána hazatérhessenek, és ugyanazt megvalósíthassák otthon is. Ezért ellátogatnak hozzánk néhány gyülekezeti alkalomra, utána megkérdezik a segédlelki pásztort, hogy mi a titka ennek a gyülekezetnek. Erre ő azt válaszolja, hogy igazából semmi, de erre unszolni kezdik, hogy mondja el nekik. Egy alapelv azonban mégiscsak létezik. Sokan nem tudatosítják ezt, de Pál is megemlíti ezt itt. Sok szolgálat nem azért létezik, hogy az embereket szolgálják, hanem hogy az emberek szolgálják a szolgálatot. Például sok rádióállomás is szolgálatként létezik, és mégis mindig bejelentik, hogy munkájukat Isten népének támogatásából tartják fenn, és ha az emberek nem támogatják őket kellőképpen, akkor nem tudnak adásban maradni. Mindig feltárják az emberek előtt minden szükségletüket, és arra próbálják indítani őket, hogy töltsék be ezeket a szükségleteket. Úgy tűnik, mintha csak azért léteznének, hogy az emberek szolgáljanak feléjük. Pál szolgálata azonban nem erről szólt. Az ő egyedüli célja az volt, hogy az embereket szolgálja. Ő nem akart semmit elvenni az emberektől, hanem inkább adni akart nekik. És mi is erre az alapelvre építjük ezt a gyülekezetet. Adni szeretnénk az embereknek, szolgálni szeretnénk őket. Nem akarjuk azt, hogy ők szolgáljanak bennünket. Ezért van az, hogy soha senkit sem szólítunk fel arra, hogy adakozzon. Azok számára, akik szeretnék megtenni ezt, természetesen lehetőséget biztosítunk erre. Igen, annyit mondunk, hogy jobbunkon találjátok a tizeddobozt, ahová bedobhatjátok adományotokat, azt azonban nem mondjuk, hogy ne legyetek szűkmarkúak, hogy adjatok teljes szívetekből. Ezt mi nem tesszük. A lehetőséget megadjuk, és ha örömmel tudsz adni tiszta szívvel, akkor szívesen vesszük az adományokat. Ha nem, akkor inkább ne adakozz, mert nem származik belőle semmi hátrányod. Számunkra ez nagyon fontos, mert mi nem azért vagyunk itt, hogy bennünket szolgáljanak, hanem azért, hogy mi szolgáljuk az embereket. Nem azért vagyunk itt, hogy kapjunk, hanem azért, hogy adjunk. Ez az alapelv húzódik meg a mi szolgálatunk hátterében. Ezt az alapelvet Páltól vettük át, és Pálhoz hasonlóan mi is arra törekszünk, hogy építsük az embereket. Pál így folytatja. Mert félek, hogy amikor megérkezem, nem olyannak talállak titeket, mint szeretnélek, és ti is olyannak találtok engem, amilyennek nem szeretnétek. Félek, hogy viszálykodás, irigység, harag, önzés, rágalmazás, vádaskodás, felfuvalkodás, pártoskodás lesz közöttetek, úgyhogy amikor oda megyek, ismét megaláz engem az én Istenem nálatok, és megsíratok sokakat azok közül, akik korábban vétkeztek, és nem tértek meg abból a tisztátalanságból, paráznaságból és kicsapongásból, amelyet elkövettek. Pál tehát azt mondja, hogy félek attól, hogy amikor meglátogatlak benneteket, azt találom majd, hogy nem állt még helyre a helyzet, és akkor megsirattok majd sokakat azok közül, akik nem tértek meg még bűneikből, és Isten ezért eltörli őket a föld felszínéről. Egyesek úgy járnak majd, mint Anániás és Szafira az abcsel 5-ben, akikre lesújtott Isten és meghaltak. Pál tehát figyelmeztet némelyeket a korintusiak közül, hogy bánják meg bűneiket, különben elképzelhető, hogy hamarosan sor kerül a temetésükre. Mert Isten lelkének hatalma, amely Pál életében és szolgálatában működik, esetleg nagyon keményen megnyilvánul majd, és egyesek meg fognak halni. Néhány évvel ezelőtt megkeresett bennünket valaki egy másik gyülekezetből, és arra kértek engem, hogy vegyem át azt a gyülekezetet, és legyek ott a pásztor. Egy nagy gyülekezetről volt szó, de bevallom, hogy nem igazán akartam eleget tenni a kérésnek. A gyülekezet lelkipásztora, aki alapította a gyülekezetet, erkölcstelen dolgokba keveredett, így el kellett hagyja a gyülekezetet, és ez természetesen nagyon megrázta az embereket. Arra kértek tehát, hogy vegyem át ezt a gyülekezetet, és próbáljam meg újra talpra állítani. Végül elmentünk és beszéltünk a gyülekezet előtt, és más pásztorok is ellátogattak a gyülekezetbe, ők is kiálltak a gyülekezet elé, és végül a gyülekezetnek kellett szavaznia azzal kapcsolatban, hogy kit szeretnének lelki pásztoroknak. Annak, aki engem megkeresett ebben az ügyben, elmondtam, hogy igazából nem szeretném átvenni ezt a gyülekezetet. Akkor már pásztoroltam egy kisebb gyülekezetet, nagyon szerettem ott szolgálni az embereket, a szívem mélyén azonban mégis azt éreztem, hogy Isten szeretné, ha átvenném ezt a másik gyülekezetet, csak én próbáltam tudomást sem venni erről. Nem igazán akartam azon a környéken lakni, ahol ez a gyülekezet volt, nagyon jól éreztem magam azon a helyen, ahol akkor szolgáltam. Elérkezett tehát a szavazás ideje, és az az ember, aki megkeresett a gyülekezetből, ismét felkeresett engem, és azt kérdezte tőlem, hogy beleegyeznék-e abba, hogy az én nevem is szerepeljen a szavazólistán, tehát, hogy rám is lehessen szavazni, amikor a gyülekezet tagjai szavaznak arra valakire, akit lelkipásztoroknak szeretnének. Én erre azt válaszoltam, hogy jó, rendben van, de ha engem szavaznak meg, nem garantálom, hogy el is megyek. Ő ebbe beleegyezett, és végül ennyiben maradtunk. Ekkor én azt mondtam a feleségemnek, hogy ha az első körben a gyülekezet tagjai egyöntetően rám szavaznak, akkor tudni fogjuk, hogy ez Isten akarata. Mert úgy gondoltam, hogy annak, hogy egyöntetően rám szavaznak, meglehetősen kicsi a valószínűsége. Bár én hangsúlyozom, hogy nem akartam menni, mégis éreztem, hogy Isten azt mondja, hogy menjek oda szolgálni. És akkor felhívtak a gyülekezetből, és azt mondták, hogy az első körben a szavazatok alapján egyhangulag rám szavazott a gyülekezet, és szeretnék, ha én pásztorolnám a gyülekezetet. Erre én csak annyit mondtam, hogy biztosak önök abban, hogy egyöntetően rám szavazott mindenki? És aztán a feleségemhez fordultam, és ezt kérdeztem. Hát most mit tegyünk? Ő pedig csak annyit válaszolt, hogy hát menjünk. Úgyhogy mi összecsomagoltunk, és eldöntöttük, hogy akkor elmegyünk. Azonban egy hölgy abban a gyülekezetben egy nagyon komoly kampányba fogott ellenünk, és megpróbálta az embereket csoportba szervezni, hogy támogassák azt a lelki pásztort, akinek ugye távoznia kellett erkölcstelen tettei miatt. Már ki is volt tűzve a dátum, hogy melyik vasárnap kezdek el tanítani abban a gyülekezetben, és nagyon érdekes, hogy ezt a vasárnapot megelőző szerdán ezt a hölgyet elütötte egy autó és meghalt. És úgy érzem, hogy nagyon hasonló eset ez ahhoz, amiről itt Pál is ír. Isten nagyon szigorúan jár el, ha a gyülekezet érdekei ezt diktálják. És bizony több esetben is történtek hasonló dolgok. Ezzel én nem szeretném azt mondani, hogy olyan vagyok, mint Pál, vagy hogy különleges vagyok, Csak azt szeretném mondani, hogy Isten munkája Isten kezében van, és bizony veszélyes vizekre evez az, aki Isten munkája ellen fordul. Nekem ez soha eszembe sem jutna. Ezt Pál is jól tudta, és ezért figyelmezteti a korintusiakat. Most harmadszor megyek hozzátok, két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Előre megmondtam, most is előre mondom, mint másodszori ott létemkor, és most távol létemben is azoknak, akik előzőleg vétkeztek, de a többieknek is, ha még egyszer elmegyek, nem leszek kíméletes. Mint hogy keresitek annak bizonyítékát, hogy általam valóban az a Krisztus szól, aki veletek szemben nem erőtlen, hanem hatalmas közöttetek. Mert ha meg is feszítetett erőtlenségből, él az Isten hatalmából, és ha mi erőtlenek vagyunk is ő benne, élni fogunk vele együtt az Isten hatalmából közöttetek. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Pál figyelmezteti őket, hogy amikor meglátogatja őket, nem lesz kíméletes. Azt mondja, hogy Isten szent lelkének hatalmával látogatja majd meg őket, és igenis foglalkozni fog azokkal a dolgokkal, amelyek a korintusi gyülekezetet beszennyezik. Azért mondja Pál, hogy tegyétek próbára önmagatokat, tartsatok önvizsgálatot, hogy igazán hisztek-e, mert nagyon komoly dolgok ezek. Emlékezzünk csak vissza az Apcsel 13-ra, amikor Pál Ciprus szigetén járt, és a sziget helytartójának, Sergius Paulusnak tett bizonyságot Jézus Krisztusról. Élt a szigeten egy Elimás nevű varázsló is, aki szembeszállt Pálékkal, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hitétől. Erre Pál odafordult a varázslóhoz, és azt mondta neki. Te mindenféle csalással és gonoszsággal teli ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége. Nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait? Most íme, az Úr keze rajtad van, és vak leszel. Nem látod a napot egy ideig. És a varázsló valóban megvakult, és mindenki ámult azon, amit láttak. Pál arra figyelmezteti a korintusiakat, hogy amikor meglátogatja őket, Krisztus hatalmával jön majd közéjük, aki megfeszítetett erőtlenségből, de él az Isten hatalmából. És Pál azt mondja, hogy ő maga gyenge ugyan, de Krisztus hatalmával jön majd el közéjük. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. De remélem felismeritek, hogy mi viszont kipróbáltak vagyunk. Imádkozunk az Istenhez, hogy semmi rosszat ne tegyetek, nem azért, hogy mi kipróbáltnak mutatkozzunk, hanem azért, hogy a jót tegyétek, mi pedig, mintha nem volnánk kipróbáltak. Mert semmit nem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Mert örülök, ha mi erőtlenek vagyunk, ti pedig erősek vagytok. Könyörgünk a ti épülésetekért. Pál tehát azt mondja, hogy én arra vágyom, hogy ti épüljetek, hogy ti tökéletesedjetek. És ez csodálatos. Egyesek a korintusi gyülekezetben Pál ellen fordultak. Sok fejfájást okoztak neki távol létében, és Pálnak mégis ez van a szívében irántuk. Szeretné, ha épülnének az Úrban. Erre vágyik Pál. Ezért írja, hogy örülünk, ha mi erőtlenek vagyunk, ti pedig erősek vagytok. Azért írom ezeket távol létemben, hogy ott létemkor ne kelljen keményen bánnom veletek aszerint a hatalom szerint, amelyet az Úr nekem építésre és nem rombolásra adott. Pál tehát azt mondja a korintusiaknak, hogy ő nem rombolni akar, hanem ő építeni akarja őket. Végül, testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között. Ha szó szerint fordítanánk le az eredetiben itt szereplő kifejezést, akkor azt kellene mondanunk, hogy váljatok érettekké, vagyis nőjetek fel. Fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben. Akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Köszöntsétek egymást szent csókkal. Egyes országok gyülekezeteiben ezt a szokást napjainkban is gyakorolják. Például Olaszországban még a férfiak is két puszival köszöntik egymást. És ez nagyszerű, bár nekem nagyon nehéz, hiszen Amerikában ritkán köszöntjük egymást puszival. Köszöntjétek egymást szent csókkal! köszöntenek titeket a szentek mind. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Vegyük észre, hogy ebben az utolsó mondatban Pál összekapcsolja az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, amikor azt mondja, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.